Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Boldog Apor Vilmos, püspök, vértanú. Az Apor család eredetét a Székely krónika visszaviszi a Székely Rabombánig, Apurig, aki a bálványos várat építette az ősi pogányvallás szokásainak fenntartására Székelyföldön. A család egyik ivadéka András otthagyta a bálványosi sasfészket és lement Torjára lakni. Ettől kezdve lett Torja a család és a családi birtok központja. A család tagjai Erdély legfőbb hivatalait látták el. Apor Lázár 1661-ben Kézdiszék alkirálybírója. Apor István 1666-ban alcsíki alkirálybíró volt, utóbb Csík Gyergyó Kászonszék főkirálybírója, kincstárnok és hadvezér, erdélyi leggazdagabb embere. Az Apor családot az erdélyi arisztokrácia sajátosságai jellemzik a 19. században is. Zárkózott, puritán életvitelű, erős nemzet és kötelesség tudata van. Az egyéni élet szorosan összefonódik a közösség, a hazasorsával. Az erdélyiség tudata végigkíséri őket halálukig. Vilmos édesapja Apor Gábor Bécsben született, mert nagyapja az erdélyi kancelláriában dolgozott. Szigorú, de igazságos ember. Jótékonykodás, hitre való nevelés jellemezte az élet minden területén. Apor Gábor vármegyei főjegyző volt, amikor feleségül vette a nála 12 évvel fiatalabb gróf Pálfi Fidéliát. Pálfi Sándor nyugalmazott huszárezredesnek, az állami ménes uradalom vezetőjének lányát. Vilmos a harmadik gyermekként látta meg a napvilágot 1892. február 29-én Segesváron, de a főispán Apor Gábor hamarosan Bécsbe került államtitkárnak. Vilmos tehát Bécsben töltötte gyermekkorát, nyaranként azonban az édesanyjával a gyermekekkel visszatért Erdélybe. Vilmos szelíd és könnyen nevelhető gyermek volt, vallásossága meghaladta az átlagos gyermeki buzgóságot, karácsonyra misekönyvet, kejhet és paténát kívánt, és húgai segédletével gyermeki komolysággal misézett. Az édesapa hosszas és súlyos cukorbetegség után 1898-ban váratlanul meghalt. Mint erdélyi apostoli lelkű, főrendű személyiségét temették, akinek legelőkelőbb hivatalában is ez volt a jelmondata. Felejtsük el önmagunkat másokért. Az apa halála után Pálfi Fidélia gyermekeivel Bécsben maradt. Szigorú határozottsággal, de gyengéd szeretettel nevelte őket. Fegyelmezettségre, egyszerűségre és pontosságra nevelte őket. Ha az ember válasz út elé kerül, szokta a gyermekeinek mondani, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan ez a helyes út. A gazdálkodásban azonban nem pótolhatta férjét az özvegy. A torjai birtok bérlők kezére került és tönkrement. Vilmos a gimnáziumot a jezsuitáknál Kalksburgban és Kalocsán végezte. A papi hivatás iránti vágy jelentkezett. Édesanyját nem lepte meg fia bejelentése, de megfontoltságra intette és meg akart győződni az elhatározás komolyságáról. Ezért azt kívánta, hogy az érettségi után iratkozzék be egy évre a jogra, vagy szolgálja le az önkéntes évet. Ha ezután is megmaradt szándéka, szívesen adja rá anyai áldását. Vilmos azonban 1909-ben az utolsó gimnazista karácsonyon ajándékul azt kérte, hogy az érettségi után azonnal mehessen kispapnak. Jeles érettségivel és kitűnő erkölcsi bizonyítvánnyal jelentkezett a Győri Egyházmegyébe, az Innsbrucki Egyetemen folytatta tanulmányait. Vilmos 5 boldog esztendőt töltött a konviktus és az egyetem nemzetközi légkörében. A fiatal klerikus látta, hogy a papi élet a lemondás útja. Isten kedvéért le kell mondani a kényelemről, a világ megengedett örömeiről, sőt a rokonokról is. Elsősorban a kötelességét kell teljesíteni. Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor apostolnak szól az utolsó boldogság. Boldogok, akiket üldöznek, és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az élet áldozat és a vértanúság. Működését azonban nem a győri, hanem a Nagyváradi Egyházmegyében kezdte meg, ahová az 1911-ben áthelyezett Széchenyi Miklós püspöke átvitte magával, s e szavakkal küldte első állomás helyére. Elvégeztett tanulmányaidat, befejezést nyert neveltetésed, és miután Isten szent nevében vetted a szent lelket, és pappá lettél, az Úr szőlőjében kívánok számodra helyet kijelölni. De mielőtt ezt tenném, Szent Pál apostol szavaival intelek és kérlek. Mindezekre nézve, légy magad a jó cselekedetek példája a tanításban, fedhetetlenségben, méltóságban. Légy tisztelettel és bizalommal elöljáróid iránt. Tiszteld az öregeket, keresd paptársaidat. Légy béketűrő a tudatlanokkal, irgalmas a szegényekkel, könyörületes a szenvedőkkel, szelíd a bűnösökkel. 1917. január 18-tól tábori lelkész egy kórházvonaton. Július 1-én a Nagyváradi Szeminárium prefektusa és dogmatika tanára lesz. Pontosan és gondosan végezte munkáját. Lelkiismeretesen készült az órákra, korszerűen tanította. 1918 nyarán plébánosi kinevezést kapott Gyulára, a Tanácsköztársaság és a román megszállás romjain kellett újrakezdenie lelkipásztori tevékenységét, ami rabok kiszabadítását, hatóságokkal való küzdelmeket is jelentett. Katolikus lapot alapított, segített, ahogyan csak tudott, a nyomorultakon, betegeken, állástalanokon. Pénze ritkán volt, mert jelentős összegeket juttatott közösségi célokra. Jótékony egyesületek, városi és megyei akciók benne keresték és találtak meg első számú adakozójukat. 1925. december 25-én karácsony napján elajándékozta a plébánia élelem készletének nagy részét és minden pénzét. Nevelő, melegszívű elöljáró volt. Akaratát és rendelkezéseit finom formában közölte. A napnak minden óráját kitöltve rendre, fegyelemre, pontosságra törekedett, de nem volt túl pedáns. Valójában nem volt magánélete, életét a hívei érdekében végzett munka töltötte ki. A hívei iránt szeretete elsősorban a gyerekekre irányult. Jó és közvetlen hittanár volt. Örömmel és teljes szívvel végezte a liturgiát, a megszokottságnak nyoma sem volt nála. Lenyűgözte a liturgia szépsége, ezt próbálta átvinni minisztránsaiba. Tanította őket, fegyelmezettséget kívánt tőlük. A betanítás nem kis feladat, mivel a liturgia latin nyelvű is bonyolultabb volt, mint ma. Ügyelt a mozdulatokra, az énekre, az érthetőségre. Állandóan magyarázott, tanította, mit miért tesz az ünneplő egyház. Szívesen gyóntatott, sokan vártak gyóntató széke előtt. Kiváló lelki vezető volt 1941-ig, amikor kézhez kapta a pápai nuncius iratát. A szentatya győri püspökké nevezte ki. Első körlevelében ezeket írja. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi szíveket egymással. A rejátok bízott hívekkel szemben, nem csak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi gyarlóságok iránt. A félrevezetett vagy tudatlanságuk miatt elpártolt lelkeknek pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szelítsége, életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket, még a kívülállók számára is. Mindenkit meghallgatott, papot és hívőt egyaránt. Végig látogatta az egyházmegye intézményeit, iskolákat, szerzetes rendeket, a város vezetőit, és ezek az alkalmak nem csak hivatalos látogatások. A püspök éles szeme észrevette a problémákat, meglátta a teendőket, följegyzett mindent és hamarosan intézkedett. Füzetek teltek meg azok neveivel, akik fölkeresték és segítséget, támogatást kértek tőle. A győri püspök akkor még földes úr volt. Apor rendszeresen látogatta birtokát. Figyelt az uradalom alkalmazottaira. Meghallgatta a panaszokat, javaslatokat, és azonnal intézkedett. Sokszor tartott misét a majorok kápolnáiban. Az idény munkásokról sem feledkezett meg. Családközpontúsága abban is megmutatkozik, hogy az asszonyok részére szombat délutánra fizetett szabadidőt adott, hogy a szükséges házi munkát elvégezhessék, a vasárnapjuk igazán szabad legyen és misére mehessenek. Az ország akkor már német megszállás alatt állt. Apor a tiszta és világos politika híve volt. A harmadik zsidótörvény érvénybe lépése után kezdte meg püspöki működését. Helyet ajánlott fel a menekült zsidóknak. A mentés egyik formája a zsidók keresztény hitre térítése, megkeresztelése volt. A püspöki kar felnőtt keresztelésekről szóló elvi állásfoglalást adott ki. A rendkívüli körülményekre való tekintettel a hittani kurzus elvégzése után 50-100 személyenként adta fölmentést és a keresztelési engedélyt a munkaszolgálatos zsidóknak. Apor püspök tiltakozása, kérelmei a zsidók érdekében küldött táviratai hiába valók voltak. Egyik ilyen vitája során a nyilas lágerőrség egyik tagja gúnyosan kérdezte tőle. Mit gondol, püspök úr, ha ön lenne hasonló helyzetben, akadna-e zsidó, aki közben járna magáért? Tudom, egy sem lenne, válaszolta Apor, de itt másról van szó. Mivel a zsidók elszállítása küszöbön állt, személyesen ment el a német parancsnokságra, de elutasították. Táviratban tiltakozott, de azt a választ kapta, hogy régebbi látogatási engedélyét hatálytalanították. Apor Vilmos a hozzáfordulók nagy részét bújtatta, illetve tovább küldte Angelo Rotta nunciushoz vagy Apor Gizellához, aki a Magyar Vörös Kereszt főnökasszonya volt. A püspök szívén viselte a polgári lakosság sorsát is. A veszélyben szorosabb kapcsolat alakult ki a Dunántúl püspökei, különösen Mindszenty József veszprémi, Svoy Lajos székesfehérvári és Apor Vilmos győri püspök között. Mindszenty József memorandumot készített, melyben kérte, hogy ne vessék oda a visszavonulási harcok martalékának a Dunántúlt, a magyar haza utolsó darabját. A megtorlás hamarosan bekövetkezett. A nyilasok letartóztatták Mindszenty Józsefet, és a sopronkőidai fegyházba vitték. Március 28-án azonban az oroszok elérték Győrt. Az utolsó napokról egy szemtanú a következőképpen számol be. A püspök előrelátó gondoskodása a legkisebb részletekre is kiterjedt. Győrváros hosszantartó ostromával számolt, élelmiszert tároltatott, gulyáságyúkat állítatott föl, sőt arra az esetre, ha a város villany nélkül maradna, dinamókat is szereltetett föl az egész püspökvár és a káptalan domb alatt szétágazó, még a török időkből való pincékben. 1945. március 28-án szerdán megkezdődtek a harcok Győrött. Az első oroszok csak a sötétség beállta után jöttek a püspök várpincéjébe. Március 29-én csütörtök délelőtt a németek a Rába túlsó partjáról, közvetlenül a püspökvárral szemben húzódó állásaikból erősen lőtték a püspökvárat, miután előző nap az összes hidat felrobbantották. Ugyanezen a napon, csütörtökön a püspökvár több aknatalálatot is kapott. A németek gyújtó lövedékekkel felgyújtották a püspökvárral szomszédos Székesegyház tornyát és tetejét, valamint az ugyancsak nem messze fekvő Kármelita templom tornyát is. Az égő templomok látványa a püspököt nagyon lesújtotta. Elérkezett a nagy péntek. Az orosz katonák nőket akartak elvinni, hogy krumplit pucoljanak. A püspök valahogy rávette őket, hogy jöjjenek vissza később, és lement a nagypincébe, ahol idős hölgyek és férfiak önként vállalkoztak krumpli pucolásra, a fiatalabbak eközben elbújtak. Egy kis idő múlva az orosz katonák visszajöttek, 4-5-en lehettek, és erősen ittasak voltak. Nem tudni miért, egy fiatal leány előbújt rejtek helyéről az almás pincéből. Az oroszok meglátták, és utána szaladtak. A lány azt kiabálta, Vilmos bácsi, segítség! A püspök erélyes föllépése egy pillanatra úgy meglepte őket, hogy a kijárat felé húzódtak, majd egyikük visszafordult, és géppuskával végigpásztázta a helységet. Pálfi Sándor, a püspök unokaöccse, aki akkor 17 éves volt, a nagybátyja eléugrott, és 3 golyót kapott. A püspököt is 3 golyó érte. Egy a homlokát súrolta, a második a jobb karján reverendája és inge kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik, a halálos golyó, a hasüregbe hatolt be. A püspök az aula igazgatójára és titkárára támaszkodva még saját lábán ment le a nagy pince boltíves bejáratáig. Ott éppen rávilágított az egyik reflektor. Homlokából folyt a vér. A menekültek közül az egyik asszony fölkiáltott. Püspök atyánk, ezt érettünk tette. A püspök halkan, de mosolyogva felelte. Szívesen. Nagyon szívesen. Majd összecsuklott. Papjai fölfogták és hordágyra fektették. Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott. Felelte. Útközben a püspököt sokszor ki kellett takarni, mert az orosz katonák látni akarták, hogy nem valami nagy kincset rejtegetnek-e. Nem tudták, hogy valóban milyen nagy kincset vittek a hordágyon. Valahányszor ezek a katonák a püspök arcába világítottak, megáldotta őket, és egész úton a kórházig a bűnösök megtéréséért imádkozott, és így fohászkodott. Istenem, ne tudd be nekik bűnül, mert nem tudják elvakultságukban, mit cselekszenek. A kórházba érve Petsz és Jung orvostanár urak, akik a püspököt még Gyuláról ismerték, azonnal megoperálták petróleum lámpa mellett. A püspök úr ajkáról egyetlen jajszó sem hangzott el, pedig az orvostanárok véleménye szerint a gyomor és beleg szétroncsolása egyike a legnagyobb fájdalmaknak. Följegyezték utolsó szavait, melyben a jó pásztor búcsúzott nyájától. Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az egyházhoz. Hirdessék bátran az evangéliumot. Segítsenek romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat. Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért. Istenem, atyám, a te kezedbe ajánlom testemet, lelkemet. Jézus Mária, Szent József, legyetek én velem most és halálom óráján. Jézus szentséges szíve, bízom benned. Húsvét ünnepének utolsó órái is leperegtek. 1945. április 2-án Győr püspöke hazaindult az örökké valóságba. Halála híre a bombasújtott város sok polgárának személyes megrendülés volt. Néptelen utcán 1945. április 4-én szerdán vonult le a menet a káptalan dombról a kármelitákhoz. A gyász maga a dísztelenségében minden pompánál megrendítőbben hatott. A szertartás egyszerűsége nem kevésbé. Pokorni Miklós apátkanonok káptalani helynök temette. 10-12-en lehettek a menetben. Mindez a maga egyszerűségében méltó volt Apor Vilmos egyszerűségéhez. Azért a tisztaságért emelte föl a kezét, hallatta bátor szavát, amelyet maga is élt. Sugárzott belőle a tiszták és igazak evangéliuma. A vértanú püspök teste a kármeliták kriptájában pihent. Pap Kálmán megyés püspök a temetéséről rendelkezett. November 23-án kedden délután 5 órakor püspökünk holttestét ünnepélyes gyászszertartással a püspökvár Dóci kápolnájába hozzuk. A ravatal körül az egyházmegye papsága egész éjjel vigíliát tart. November 24-én szerdán délelőtt 10 órakor átkísérjük a székesegyházba, ahol főpapi gyászmise és temetési szertartás után feltámadásig nyugalomba helyezzük. Sok hívőt, papot, tisztelőt vártak a temetésre. Mindszenti József bíborossal az élen az egész magyar püspöki kar bejelentette részvételi szándékát. November 20-án azonban az egyházmegyei hatóság pap Kálmán püspök aláírásával szűkszavú értesítést küldött szét. Értesítem, hogy Báró Apor Vilmos győri püspök úrnak november 23-ára és 24-ére tervezett temetése elmarad. Az átvitelt felfüggesztették, és a püspököt kötelezték, hogy a meghívottakat értesítse a temetés elmaradásáról, mert Apor Vilmos tervezett temetése sértené az ország külpolitikai érdekeit. A rendőrség aznap igazoltatott mindenkit, aki vonaton, autóval, kerékpáron, gyalogosan vagy csónakkal Győr felé közeledett. Csak az léphetett a város területére, aki igazolni tudta, hogy ott a munkahelye. A politikai rendőrség még a síremlék fényképének és a halotti emlékképnek a kinyomtatását is megtiltotta. Apor Vilmos második temetése a székesegyházi szarkofágba 1986. május 23-án néhány idős kanonok jelenlétében dísztelenebb és szegényesebb volt, mint az első.